Kedves gyülekezet, ezen a délelőttön János apostolnak a első leveléből, a harmadik fejezetből olvasom föl az igét, a János apostol első levelének, harmadik fejezetének, a nyolcadik versének a második mondatrészét, vagy mondatát olvasom fel, amit fönn állva hallgassunk meg. Tehát így szól hozzánk Isten igéje János evangéliumásnak, vagy János első levelének a harmadik fejezetének a nyolcadik verséből. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, útmutatónk a mai napra, a bőt első vasárnapjára többek között ezt az igét állította elénk, és ez a gondolat menet, hogy ez gondolat mentén beszélgettünk, vagy beszélhettem az imaórán is erről az igéről, hogy mit is jelent az, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. És ott is említettem azt, hogy nagyon sokféle dolog juthat eszünkbe arról, hogyha azt a gondolatot ejtjük ki a szánkon, vagy gondoljuk, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy az Isten fia lerontotta az ördög munkáját. Mi is az a munka? Vagy mi is az, amit le kell rontani? Mi is az, amit meg kell változtatni? Mi is az, amiről tudjuk azt, hogy az ördög munkájaként nem jó, hogyha itt van ebben a világban, vagy nincs, vagy hogyha itt van a mi életünkben. És én azt gondolom, hogy sok-sok dolgot említhetnénk ezzel kapcsolatban. Említhetnénk olyan külső tényezőket, amelyek, hát mondhatjuk, hogy rosszabbá, örömtelenebbé teszik az embernek az életét. De nem csak a külső körülmények azok, amelyekre gondolhatjuk, hogy milyen jó lenne, ha ezek nem lennének, ha az ördög nem nyúlna mindig bele ebbe a világ, ennek a világnak a dolgaiba, és rontan el mindent, hanem a saját életünkben is láthatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyeken keresztül a kísértő újra és újra piszkál bennünket, újra és újra megpróbálja életünket kizökkenteni abból a jó irányból, amiben talán elindultunk, vagy rosszabbá, örömtelenebbé tenni a hétköznapjainkat, mert az emberfia ugyan azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáját, de tudjuk az ördögről, a kísértéről, hogy ő mindent elkövet, hogy a mi életünket megkeserítse, hogy az isteni kegyelemtől elvonjon bennünket. Tehát mit is jelent az, hogy ő le akarja rontani, vagy lerontotta az ördög munkáját? És ahogy említettem a imaórán is, hogy ami a legfontosabb, és ami tulajdonképpen mindennek az alapja, amivel a kísértő bennünket megkísért, és amivel most is a romlásba akar vinni, az az, hogy bennünket Istentől elfordítson, és a mi bizalmunkat, az Istenbe vetett bizalmunkat elvegye, vagy legalábbis lerombolja. Mert ez az, amit tett már az első emberpárral, és ez az, amit újra és újra tesz, hogy a bizalmunkat elvegye. Eszembe jutott egy gondolat, amit sok-sok évvel ezelőtt mondtak nekem, ami akkor nekem olyan újnak tűnt. Az egyik felekezetnél járva tanítottak meg engem arra, hogy tulajdonképpen mi is a hit. Ez volt a nagy kérdés, amit föltettek, és erre a kérdésre kellett nekem válaszolni, és talán azt mi most itt, akik itt vagyunk, azt mondanánk, hogy hát ez egy gyerekórás gyereknek, aki talán 5-6 éves már, ha megkérdezzük, hogy mi a hit, lehet, hogy már tud rá válaszolni. Sok-sok történetet hallgathattak a gyerekórán, ami a hitről szól, és hát egyébként is megkérdezni, hogy mi a hit, hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. És amikor tőlem megkérdezték ezt a kérdést, akkor én egy kicsit ilyen bizonytalan voltam, közel a 20-as éveimhez, és hát azon gondolkoztam, hogy mi is az, amit erre nekem válaszolni kell. Hát ugye mindenkinek vannak képzetei a hittel kapcsolatban, de ezt megfogalmazni, az nem olyan egyszerű, hogy ebben minden benne legyen. És akkor nekem azt mondták, és ezt szerették volna velem megtanítani, és azt mondták, hogy hát a hit az egy nagyon egyszerű dolog, és nagyon egyszerűen lehet megfogalmazni, mert a hit nem más, mint az Isten iránt való bizalom. Hát tényleg, mondhatom, hogy iskolás kérdés, és rá az iskolás válasz. És én akkor magamban egy kicsit szégyenkeztem is, hogy hát erre nem tudtam, bocsánat, egy normális választ adni. Hát ezt egy általános iskolásnak tudni kellett volna. És én nem tudtam. Vagy legalábbis nem tudtam volna így megfogalmazni magamban. És aztán arra gondoltam, aztán később és mai nap is sokszor gondolok arra, hogy igen, vannak emberek, akiknek ez olyan természetes. És mondhatjuk, csettintve tudunk rá választ adni. Mert lehet, hogy gyerekségünktől fogva tudjuk a szentírásokat. Talán majd az anyatejjel együtt szívtuk magunkba az igét is gyerekórákon, meg már otthon ezzel azokkal az énekekkel altatott el bennünket az édesanyánk, amelyek ilyen szép evangéliumi énekek, de hát nem mindenki életében volt ez így. És ezt megfogalmazni, vagy talán magunk számára ilyen módon elmondani, nem is olyan egyszerű dolog. És ma is talán nehezen tudnánk megfogalmazni, vagy tudnánk sokan megfogalmazni azt, hogy mi is tulajdonképpen ez a hit. Mert mit gondolnak emberek a hitről? Általában mindenki azt gondolja, hogy a hitről mindenki tud mindent, mert hát valamiben mindenki hisz. És olyan sokan mondják is el, hogy hát ők hívő emberek, ők hisznek. De a kérdés mindig az, ami ebben a nagyon egyszerű válaszban, vagy a válaszban benne volt, hogy tulajdonképpen kiben, vagy miben hisznek az emberek. Mi is az ő hitüknek a tárgya? Mi is az ő hitüknek a célja? Mit jelent számukra, amikor azt mondják, hogy én hiszek? Pál apostol Timóteusnak mondja az ő második levelében, amikor azt mondja, hogy lesz idő, amikor az emberek az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Mert azt mondja, hogy viszket a fülük. Mert mindig valami foglalkoztatja őket. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez pedig odafordulnak. És olyan jó megfogalmazás, amit Pál itt elénk állít. És Pál nagyon sokszor, nagyon remekül megfogja a dolgokat, és írja le azokat, amiket talán mi úgy gondolunk, hogy ó, hát ez az, amire szerettünk volna mi is rájönni, vagy ha rá is jöttünk, talán olyan jó lett volna, mi is ilyen frappánsan, ilyen egyértelműen meg tudnánk fogalmazni. És Pál nagyon egyértelműen és nagyon frappánsan megfogalmazza azt, hogy mi is van az emberi agyakban, vagy az emberi elmében, mi van az emberi szívben akkor, amikor a hitről beszélnek. Mert miben hisznek az emberek? Most nagyon sokan hittek az lottó ötösben. Hát megint olyan óriási nyereményt állítottak az emberek elé, hogy azt gondolták, ha most megnyerjek. Persze az ember könnyen eljátszik ezekkel a gondolatokkal. Na de most ebben hittek, és azt gondolták, hogy majd talán nekem lesz szerencsém, ahogy ők mondják, és majd én fogom megnyerni azt a hatalmas nyereményt. Vagy talán az emberek nem csak ebben hisznek, hanem hisznek annyiféle dologban, amiről azt gondolják, hogy megváltoztatja az ő életüket. Sok-sok dologban hisznek az emberek. Hisznek UFO-kban, hisznek természetfeletti dolgokban, hisznek mindenféle növényben, annak jó hatásában. Mindenben hiszünk mi emberek, mert úgy gondoljuk, hogy ezek azok, amik segítségünkre lesznek, vagy talán az életünkben a megoldást fogják adni. Az előbb felolvasott Zsoltárban pedig, amit a 39. Zsoltárban olvasunk, Dávid Zsoltárában, ő sokkal egyszerűbb dolgot tár elénk, ha ezt egyszerűleg lehet mondani. Mert azt mondja a zsoltáríró Dávid, hogy nekem te benned van egyedül bizodalmam. Csak Istenben találja meg az ő reménységét és az ő bizodalmán. És ez egy óriási dolog. Ha valaki ki tudja azt mondani, hogy Uram, nekem egyedül te benned van a reménységem. Hogy valaki idáig eljusson. Ahogy olyan nehéz az embernek megfogalmazni, hogy mi a hit. Az a hit, amit annak idején nekem is elmondtak, hogy a hit az Isten iránt való bizalom. Ugyanolyan nagy dolog, hogyha valaki eljut odáig, hogy azt mondja, hogy Uram, te vagy az én reménységem, és te vagy az én bizodalmam. Egy óriási kincs ez az embernek a kezében, vagy az életében, talán így fogalmazhatnám meg. Jézus a Máté evangéliumának a 13. fejezetében beszél arról, hogy mihez hasonlítható az Isten országa, és ott néhány példát említ ezzel a kapcsolatban, és azt mondja az egyik példájában, hogy olyan az Isten országa, mint a szántóföldbe elrejtett kincs, amit ha megtalál az ember, akkor elmegy és mindenét eladja, mindenét pénzé teszi, elmegy, megveszi azt a szántóföldet azért, hogy az övé legyen a kincs. Mindenét eladja. Milyen nagy dolog, ha valaki egyszer eljut odáig az életében, hogy meglássa azt, hogy a hitért, az Istenben való bizalomért érdemes mindent kárnak és szemétnek ítélni. Azt mondja Dávid, hogy ő ezt tapasztalta meg az életében, amikor azt mondta, hogy minden kárnak és szemétnek ítélek azért, hogy megragadjam Istennek ezt a kegyelmét, hogy benne bízzak. Ő elmondja azt, hogy ő megtalálta ezt a kincset. Nekem csak egyedül Istenben van bizodalmam. Igen, de sokszor eszébe jut az embernek, hogy persze azoknak az embereknek lehet Istenben bizodalma, akiknek jól mennek a dolgok. És azért az ember, hogyha Dávid királyra gondol, akkor mégiscsak azt szokta elő, vagy átgondolni, hogy persze könnyű úgy hinni, hogyha az embernek mindene megvan. Olyan sokszor találkozom én is emberekkel, akik nagyon nehezen élnek, akiknek sok-sok terhe van, és nem csak a szegénység, hanem annyiféle betegség, annyiféle gond és probléma nyomja az ember vállát, és az ember azt gondolja, hogy hát hogy nem lehet ebbe bele szakadni. Hogyan lehet egyáltalán épésszel felfogni, vagy épésszel végig menni ezeken a terheken úgy, hogy ne törjön össze az ember. És amikor ilyen beszélgetésekre kerül a sor, akkor én valahogy mindig úgy érzem, hogy olyan nehéz megszólalni. Valakit bátorítani, aki elveszti a gyermekét, vagy elveszti a társát, vagy valami olyan teher kerül rá, amelyből nem látja a kiutat, és sokszor összetörve próbál valahova nyúlni és kapaszkodni, és akkor az ember ilyenkor mondjon valami bíztatót. Beszéljünk az Isten szeretetéről. Beszéljünk az Isten irgalmasságáról. És persze akkor ilyenkor följönnek ezek a kérdések, hogy jó, jó, de én akkor miért vagyok egy ilyen helyzetben? Miért kell nekem ezt átélni, hogyha Isten szeretet és Isten szeret bennünket? Persze, Dávid könnyen beszél, mert ő egy királyként mondhatjuk, hogy mindene megvan. Azért jött az ember fia, azért jött az Isten fia ebben a világban, hogy az ördög munkáit lerontsa. És emlékezzünk csak arra a történetre, amikor a sátán megy udvarolni Istenhez, és az Úr mondja, hogy láttad-e az én szolgámat, Jóbot? Nincsen tőle Isten féjaibb, tökéletesebb. Nincsen olyan ember, aki előtte jár, mert látom az életét, látom minden nap. És mit mond a sátán? Ha, persze. Hát hogy ne szeretne téged? Hogy ne dicsérne téged? Hogy ne imádkozna minden nap? Hát te annyi jóval ellátod. Hát nincsen semmi gondja. A gyerekei szépen élnek, családja tökéletes, ugye egy idilli család, minden megvan. Mondhatjuk azt, hogy ritka dolog. Anyagi problémái nincsenek. A gyerekei szépen összegyűlnek, nincsen vita. A történet nagyon szép kerek. Hát így igen. Így persze, hogy szeret téged. De vedd csak el tőle mindezt. És akkor nézzük meg, hogy akkor mi lesz. Akkor mi történik. Akkor is ugyanúgy fog téged szeretni. Akkor is ugyanilyen tökéletes lesz. Hát nézzük meg. Igen, talán azt gondoljuk, hogy Dávid is így volt. Dávid az a kis könnyű volt azt mondani, hogy benned van reménysége, hisz annyi megtapasztalása volt arról, hogy Isten hogyan hordozta őt. De hogyha megnézzük ezt a Zsoltárt, és ennek a Zsoltárnak vers előtti előzményét, akkor nagyon jól látjuk azt, hogy Dávid nem azért mondja ezt, mert elmondhatná azt, hogy milyen nagy csodákat és megtapasztalásokat élt át, hanem éppen arról beszél, amiért ő oda menekült az Istenhez, amiért elmondja azt, hogy egyedül csak ő benne van reménységem, így fejezi ki ezt Dávid az ő Zsoltárában, hogy íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Hát Dávidnak ezen gondolatai nem éppen arról szólnak, hogy egy büszke, öntudatos ember áll előttünk, aki mindig tudja, mi a jó, aki mindig biztos abban, hogy Isten megőrzi őt, és hogy milyen megtapasztalásai voltak, hanem egy olyan ember áll előttünk, aki önmagának a kicsiségét, törékenységét, erőtlenségeit látja. És ebben a helyzetben kiállt föl, hogy az Úr az én bizodalmam. Egyedül csak benne bízok. Testvérek, azt gondoljuk, hogy azok a nagy megtapasztalások, amiket az ember átél, és Isten annyi megtapasztalást adott Dávidnak is, annyi jót élt át, vagy talán, ha visszagondolunk Jóbra, hát ő meg különösképpen olyan csodákat élhetett át az életében, és elmondhatta azt, hogy Isten megáldotta, hát ezek után persze, hogy szereti az Urat, és csak benne bízik. De nagyon jól tudjuk azt, hogy azok a megtapasztalások, azok a dolgok, amiről mi úgy gondoljuk, hogy ha ezt meg ezt Isten megadja, ha ezt meg ezt Isten majd elvégzi az életemben, akkor én is sokkal jobban fogok benne bízni. De higgyük el, hogy ez nem így van. Akkor, amikor bajba kerül az ember, úgy felejti el azt, amit előtte megtapasztalt, mint egy, hát nem is tudom, mit mondják rá, mint a sicc, ahogy szokták mondani. Tehát olyan pillanatok alatt eltűnik minden, és csak azt látom, hogy mintha minden, ami eddig történt volna az életemben, az mind rossz. Nem vesszük észre. És elfelejtjük azokat a dolgokat, amiket Istentől kaptunk. Gondoljunk csak a 10 bélpoklos történetére, akik közül csak egy jött vissza, elfelejtették, hogy mit tett Isten. Vagy gondoljunk a tanítványokra. Én olyan sokszor gondolom azt, hogy annak idején a Jézus korában, Jézus tanítványai között, hogy vajon mi juttathatta el Iskariótes Júdást, hogy elárulja a mesterét. Szóval annyiszor gondolkodok rajta, és be kell vallanom, hogy ma sem tudtam megfejteni azt, hogy vajon mi vezette őt erre. Hát gondoljunk csak erre az emberre, aki kezdetektől fogva ott volt Jézus mellett, elhívta a megváltó, ott volt vele, átélt csodákat az ő jelenlétében. Talán ő volt, hát valószínűleg ő volt az egyik, aki vitte a kenyereket, és aztán szedte össze 12 tele kosárral a többi tanítvánnyal, és hát azokat a csodákat, amiket ő látott, és amiket átélt. És aki a többi tanítvánnyal egyszer csak visszajött, és azt mondta, hogy Uram, hát még a lelkek is engednek nekem. Hát olyan csodákat élt át, és egyszer csak azt látjuk, hogy elárulta. Csókkal árulta el az ő mesterét. Nem véletlen az, amikor Jézus megkérdezi a tanítványoktól, hogy ti is el akartok hagyni? És amikor Péter kimondja azt, hogy kihez mehetnék? Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez ugyanaz, mint amikor Dávid kimondja azt, hogy te benned van egyedül reménységem. Igen, amikor az ember elesik, vagy amikor olyan erőtlennek érzi magát, akkor mindig jönnek a kérdések, jön a kísértés, hogy most mit csináljak? Olyan mélyen bele vésődött az emlékembe egy kép édesapámról, aki ugye élete végén a demenciá jegyeit elég erősen magában hordta már, és emlékszem, hogy egyszer nagyon rosszul lett, és bevittük a kórházba, és ott ült a székben, és nézett ránk. Nem tudom, hogy megismerte bennünket, de talán igen, és látni azt a bizonytalanságot, hogy ott ül, és végig azt mondta, hogy hát én akkor most mit csináljak? Hát én akkor most mit csináljak? Szóval az a kép, ami ott bennem volt, hogy az a reménytelenség, hogy nem tud semmit. Mit csináljak? Ebben a helyzetben hova meneküljek? Vagy amikor nem tud az ember mit kezdeni a körülötte lévő világgal, és ehhez nem kell ilyen tudatállapotban lenni, amikor az ember olyan helyzetbe kerül, amikor azt mondja, hogy Uram, akkor én most mit csináljak? Hova menjek? Mi segít nekem? Miben bízzak még egyáltalán? Miben találjam meg az én reménységemet és a vigasztalásomat? És hányszor kerül az ember ilyen állapotba, hogy nem tudom, hogy akkor most mi lesz a következő lépés, most miben bízzak, most mi fog segíteni rajtam, vajon lesz segítség? és az ember keres. Ilyenkor keres kapaszkodókat. Ebben a helyzetben, ebben az elesett állapotjában próbál valamit találni. Mint hogyha azt mondanánk, hogy keresünk olyan gyógyszereket, vagy olyan segítségeket, amelyek megoldják, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy megoldják a mi problémánkat. Hát mennyi ilyen dolog van? Éppen nemrég beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy valami ismerőse egy nagyon nehéz helyzetbe került, és ez a nehéz helyzet odáig vitte, hogy az üveghez nyúlt. És hát elkezdett inni. Ivott, és nem tudott mit kezdeni, és amikor kijózanodott, akkor a következő dolog az volt, hogy újra inni. Miért? Persze jól érti az ember, mert abban a helyzetben, ahol amibe került, nem látott kiutat, és az ember ilyenkor rögtön automatikusan elkezd ez ellen védekezni valamit. Hát ezért kerülnek sokan, ugye ezért nyúlnak tudatmódosító szerekhez, vagy más módon próbálják ezeket a nehézségeket leküzdeni. Miben reménykedjek? Annyi ilyen dolog van. Vagy talán, amikor az ember azt mondja, hogy ebben a helyzetben most mit tudok tenni? Szokták mondani, és én bevallom őszintén, hogy kicsit mindig olyan erőltetett gondolatnak érzem azt, amikor valaki nehéz helyzetbe kerül, és azt mondják neki, hogy na de hát, testvérem, van tőled rosszabb helyzetben lévő ember is. És akkor sokszor azt érzem, hogy jó, jó, tudom, persze, hogy van. Na de ez gyógyír a számomra. Ha tudom, hogy valakinek még rosszabb a helyzete, tudom, de mindig azt szoktam mondani az ember, de van, akinek jobb. Hát mindig viszonyítunk. Igen, ez is egyfajta emberi gyógyír, hogy neki talán rosszabb. És akkor én elégedjek meg azzal, amiben vagyok, és ne legyen a szívemben keserűség. Emlékezzünk csak a imádságra, amit Jézus mond el, hogy két ember bemegy a templomba imádkozni, egy farizeus és egy vámszedő, és a farizeus úgy imádkozik, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ő. És én ezen elgondolkoztam, és arra gondoltam ebből az irányból megvilágítva a dolgot, hogy vajon mi volt az oka annak, hogy az ember így nézett a másikra. Talán önmagát akarta ezzel gyógyítgatni, hogy hát Uram, köszönöm, hogy azért mégsem vagyok olyan, mint ő. Ugye neki sokkal rosszabb, neki egészen más. Persze lehet így is nézni, vagy lenézően nézte, de mindegy, hogy magát gyógyítgatta, mert neki sem volt rendben az élete. És azért olyan jó kimondani, hogy hát azért én mégiscsak jobb helyzetben vagyok. Igen, mennyiféle ilyen dolog van, amivel gyógyítja az ember önmagát, vagy gyógyítgatja, vagy megpróbálja ezzel tulajdonképpen a nehézségeket legyőzni. De ezek mind olyan pótszerek, amelyek lehet, hogy egy picit, egy rövid ideig adnak valami megnyugvást, de ezek nem fognak adni nekünk igazi megoldást az életünkre. És mit mond Dávid? Azt mondja, hogy Uram, nekem egyedül te benned van bizodalmam. Testvérek, kereshetünk pótszereket, nyúlhatunk bármihez. Gondolhatjuk azt, hogy majd a közösség, a gyülekezet, vagy a család majd megoldja ezeket a problémáinkat. De azt mondja Dávid, hogy nekem egyedül csak te benned van bizodalmam. Nagy dolog az, amikor az ember megtalálja ezt a kincset. És a mai ige arról szól, hogy Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Eljut az ember odáig, hogy nemet mond a kísértőnek. Amit egykor nem tudtunk megtenni, vagy az első emberpár nem tudott megtenni. És hitt a kísértő szavának. Nem hitte el, hogy bízhat Istenben. Az Dávid megértette. És amit nekünk Isten Jézus Krisztusban az ő fiában elhozott. Ő azért halt meg. Ő azért támadt föl. Ő azért jött ebbe a világba, hogy az Isten iránt való bizalmatlanságunkat megtörje. Egyedül csak ő benne bízom. Egyedül csak az ő kezébe teszem le az életemet. Egyedül csak ő benne van reménységem. A mindennapi életemmel kapcsolatban is. Az örök életemmel, üdvösségemmel kapcsolatban is. A szeretteimmel való kapcsolatban is. Mert tudom, hogy én önmagamban nem tudom ezeket megoldani. Dávid, aki egy egész országot vezetett. Dávid, aki egy egész nép sorsát hordta a vállán. Hát ő, ahogy így szokták mondani, ő nem kispályás ember volt. Nem olyan volt, mint mi. Tehát ő sokkal bölcsebb, talán okosabb volt, mint mi, akiknek ilyen feladatot Isten nem adott. És mégis azt mondja, hogy neki szüksége van erre a vezetésre. Nem önmagában bízott, nem a maga erejében, hanem azt mondja, hogy bizony árnyékként jár csak az ember. Bizony csak hiába szorgalmatoskodik, hiába rakásra gyűjt, de sose tudja, hogy ki az, aki majd learat. Ő nagyon jól látta a maga gyengeségét, ugyanakkor pedig látta az Isten nagyságát és az ő hűségét, és egyedül ő benne bízott. Kedves testvérek, ez a nagy kincs. És ezt nekünk Jézus Krisztus hozta el. És vajon tudunk-e ezért hálát adni? Tudunk-e benne bízni? Mert mi is a hit? Az Isten iránt való bizalom, amit Isten nekünk a fiában elhozott, megbékéltetett önmagával. Milyen boldog az az ember, aki ezt el tudja mondani magáról. És én azt gondolom, hogy ezen a délelőttön ezt a kérdést kell föltenni. Vajon ebben a tekintetben megtaláltam én a kincset? Vajon benne bízok én? Talán most, hogy ha valami terhem van, vagy talán még mindig megoldatlan problémáim vannak, vagy ami miatt most is szenvedek, mert nem látom a kiútat, és nincsen békességem miatta. Vajon le tudtam ezt tenni az Isten kezébe? És elmondani Dáviddal együtt, hogy egyedül te benned van, nyugodalmam, bizalmam. Igen, azért jött az Isten fia, hogy ezt a bizalmatlanságot, az ördög munkáját lerontsa. És ha lerontotta, akkor én bátran tehetem az én kezemet, vagy az én életemet az én megváltó Istenemnek a kezébe. Adja az Úr, hogy ezt a döntést meghozzam. És ilyen szívvel, ilyen lélekkel menjek tovább az én utamon. Adja az Úr ezt a békességet is, ezt a bizalmat a szívünkbe. Amen.